Tettünk néhány lépést előre. A falakra szerelt villanytörték bágyattan világították meg a járatot. Lerántottam magamról a kámzsát, és a földre hajítottam. Hé, mit csinál? Rémüldözött, de Leon, kámzsában legalább nem ismernek ránk. Két kámzsás egyedül a járatokban. Gyerünk, menjen előttem. Ismét megvonagott a lábunk alatt a föld. A járat tetejéről finom, lisztszerű kőpor szitált a fejünkre. Megpróbáltam tájékozódni. S bár közel sem volt könnyű meghatározni a megfelelő irányt, úgy gondoltam, ha bal kezünk után megyünk, visszajutunk az orvosi rendelőbe. Sajnos, a rendelő és laboratórium helyett egy rácsajtónál kötöttünk ki, melynek túlsó oldalán kisebb csoport áldogált élénken vitatkozva. Mivel váratlanul bukkantunk elő a félhomályból, idegesen ránk villantottak, aztán folytatták a diskurzust. Túl hangos, mondta egyikük, és dühösen megrázta a fejét. Még mindig túl hangos, biztos voltam benne, hogy a sátán szívveréséről van szó. Odaintettem nekik, aztán betereltem, de Leont egy sötét mellékjáratba. Legnagyobb meglepetésemre néhány lépés után ismét rácsajtóra bukkantunk. Még nagyobb meglepetésemre pár méterrel odébb a rendelőt is megtaláltuk, egy minden eddiginél nagyobb rácsajtó mögött. A két fehér köpenyes doktor hosszú műtőasztal fölött gubbasztott, melyen egyik halottunk ült, bamba tekintettel, keresztbe vetett lábakkal, miközben a kövérebb Big doktor apró gumikalapáccsal a térdét birizgálta. Úgy gondoltam, jobb, ha azonnal nekilátok az akciónak. Holle bármelyik pillanatban felfedezheti a szökésünket. Előre toltam a gyengéden tiltakozó, de Leont, és megütögettem a vasrácsot. Hé, kinyitnák végre ezt a tyúkketrecet? Egyszerre kapták fel a fejüket mind a ketten. Az alacsonyabb, kövérkés doktor még odasózott egyet a bamba tekintetű fickó térde alá, aztán felemelkedett, és csípőre tette a kezét. Mit akar tőlünk, ember, ki a fene maga, Bart küldött. A másik, bajuszos, sovány felhúzta a csontváz szemhéját, és belenézett a szemébe. Gondolhattam volna, morogta rövid szünet után. Nem bánnám, ha Bart egyszer ide kerülne hozzánk. Te bánnád, Harris, nem bánnám. Nekem is kedvem lenne egyszer ezt a Bartot jó tökön rúgni. Én szívesen felboncolnám. Inkább operáljuk meg, és felejtsünk benne valamit. Mondjuk egy fél kilós dinamit patront. Kellemesen elszórakoztatták egymást. Volt humorérzékük, nem is vitás. Egyébként nekem is volt, csak éppen nem voltam abban a helyzetben, hogy vidáman kacarásszak az élceiken. Azt csinálnak Barttal, amit akarnak, mondtam nyugodtan. Akár propellert is építhetnek a fenekébe. A maguk dolga, az enyém viszont az, hogy ezt a fickót a maguk ölelő karjába lökjem. Kell, vagy nem kell, a bajuszos ott hagyta az ágyon merengő csontvázat, és oda sétált a rácshoz. Maga kicsoda, Leslie L. Lawrence, soha nem hallottam a nevét. Még hallani fogja, ígértem. Nos, döntse el, mit csináljak a fickóval. Adjam vissza Bartnak, vagy ebbe is beleoperálják a dinamitot. A másik, a kövér is felzárkózott mellé. Megfogta a rácsot, és szembe bámult velem. Mit is mondott? Kicsoda maga? Lawrence. Leslie L. Lawrence. Melyik csoportba tartozik? Ide figyeljen, doktor, mondtam fenyegetően. Nem engem kell megvizsgálnia, hanem ezt a fickót. Egyébként még maga sem mutatkozott be nekem. Nem is fogok, fiam. Dünnyögte, és kiköpött a földre. Én vagyok itt a nagy névtelen nulla. Mi a baja ennek a szarevőnek? Valami megpattant benne. Megpattant. Mondhatnám úgy is, hogy megbújjant. Valóban. Bár az orvosi szakirodalom ilyen kifejezést nem ismer, sejtem, mire céloz. Hogy budjant meg? Nagyot nyeltem, és bedobtam a tromfot. Ha ez sem nyitja meg a kaput, akkor semmi. Rátámadt egy másikra. Egyszerre kapták fel a fejüket, egyszerre tátották el a szájukat, és egyszerre horkantak fel, mint két agresszív mosómedve, akik döbbenten veszik észre, hogy a csak az imént véget ért áramszünet alatt ellopták a mosóteknőjüket. Rátámadt. Nyögte a bajuszos. Hogyan? Bartnak fingja sincs róla. Egyszer csak fogta a kanalát, és nekiugrott a mellette zabálónak. Azt kiáltozta, megöli. Lehetetlen, lehetetlen, nem lehetetlen. Így volt. Legalábbis Bart szerint. Ez pedig tudja, mit jelent. Ha elkezdődik valami, a kövérkés doktor a falhoz ugrott, és rácsapott a tenyerével. A vasrács ajtaja halzümmögéssel kinyílott, szabaddá téve a bejáratot. Hozza be a szarevőt, megmarkoltam, de leonyakát, és előre lögtem. Éppen utána akartam lépni, amikor az ajtó váratlanul becsapódott az orrom előtt. Hé, mi a fene ez? Maga csak maradjon kint? Vigyorgott a bajuszos. Magára itt semmi szükség. Mit is mondott? Hogy hívják? Felemelt egy kis piros telefont, és tárcsázott rajta néhány számot. Éppen bele akart szólni a kagylóba, amikor fekete, izmos mant csapott rá a kezére. Csak nyugalom, mert megvadulok, mondta, de Leon figyelmeztetően. Az az antipatikus fickó, ott a rácson túl, már említette, hogy megtámadtam valakit. Úgy érzem, ismét gyűlik bennem az agresszió. Kicsoda maga, nyögte sápadtan a doki, falig hátrálva. Hol van Dr. Wolf? De Leon a műtőasztal alól kiálló két lábra mutatott. Agresszivitásom áldozata. Holthatatlan vágyat éreztem, hogy becsapjak neki egyet. Persze kettő lett belőle. Sajnos, ilyen az agresszivitás. Az ember elveszíti a kontrollt az idegei felett. Hova kéri a kókuszt? Az állára vagy a fejére? A kövér kis doki összekulcsolta a kezét, miközben izzadságpatakok folytak végig az arcán. Kérem, kérem, én nem tudom, kicsodák maguk, és nem is érdekel. Semmiért nem vagyok felelős. Értük sem, a doktor nagyot nyelt. Elfordította a fejét az asztalon ülő, bamba tekintetű csontvázról. Azt sem tudom, mivel kezelik őket. Nekünk csak az a dolgunk, hogy gondoskodjunk róluk, illetve az életfunkcióikról. A feje búbjára hüssek. Hé, döntse már el, mert itt hajnalodik ránk. Lenne szíves végre kinyitni az ajtót. Régóta járok ökölvívó mérkőzésekre, de még soha nem tapasztaltam olyan pokoli gyorsaságot, mint amilyennel, de Leon rukkolt elő. Egyetlen mozdulattal csapta le a doktort, és nyitotta ki a rácsajtót. Beugrottam a rendelőbe, és körül szimatoltam. Semmi olyat nem vettem azonban észre, amely figyelemre méltó lett volna, a bamba tekintetű fickót is beleértve. De Leon megvakarta a feje búbját, és a csontvász felé biccentett. Vele mi lesz? Üsse le őt is, nem tudom megtenni, üsse le maga, hagyjuk a fenébe, javasoltam, mivel nekem sem fűlt hozzá a fogam. Majd szépen el lesz itt egyedül. Kibújítottam a hosszabbik doktort a köpenyéből. Kórházszaga felüdülésnek tűnt a bűztől terhes kámzsa után. De Leon is lehajolt, hogy magára vegye a köpcsös doktor köpenyét, de még idejében sikerült kivernem a kezéből. Hé, álljon csak meg, maga így marad, én leszek a doktor, aki kíséri. Ha mindketten köpenyt töltenénk, legalább olyan gyanús lenne, mint két, magányosan kódorgó csuhás. A fenébe is, fakadt ki dühösen, maga ebben a jószagú köténykében flangál, én pedig úgy érzem magam, mint, aki beleesett egy falusi klozetba. Milyen jogon szúr ki már napok óta velem, akkor gondolta volna meg a dolgot, amikor belepottyant a sátramba. Békésen zsörtölődve hagytuk ott a laboratóriumot. S, amikor ismét, minden eddiginél erősebben felhangzott a talpunk alatt a sátán szívverése, tudtam, hogy jó úton járunk. Csak abban nem voltam még biztos, vajon ő felsége valóban mellénk áll-e. A mellékjárat egészen határozottan lefelé lejtett. Bár eddig sem panaszkodhattunk a hőmérsékletre, szinte lépésről lépésre melegedett a levegő. De Leon megtorpant mögöttem, és megtörölgette verejtékező homlokát. Jézusom, Lawrence, hova megyünk? A járat hirtelen kiszélesedett. 10-15 méter átmérőjű térre jutottunk, amelybe minden irányból vágatok futottak bele. A tér másik fele irdatlan kapuvát árult, lépcsősorok futottak le belőle a mélybe. Talán egyenesen a föld középpontja felé. A férfi, aki géppisztollyal a kezében a lépcsőjáratnál áldogált, sajnos hamarabb vett észre bennünket, mint illett volna. Mielőtt bármit is tehettünk volna, már ránk is fogta az elegáns kis izraeli uzit. Hova viszi a fickót, doki? A főnökhöz. Nem tudja, hol találom. Gyorsan elfordította rólunk a fegyvercsövét, és a lejárat felé intett. Odalent. Van valami probléma vele? Szeretném, ha megnézné a fickót. Nem hiszem, hogy lesz rá ideje. Ismét megkísérlik beindítani a turbinát. Ez a dolog fontosabb, mint a turbina. Gondolja, miről van szó? Kihúztam magam és gőgösen csak úgy foghegyről a képébe vetettem ezt, talán inkább vele beszélném meg. A határozott hang csillapítóan hatott rá. Megvonta a vállát, és hátára lökte a géppisztolyát. Várjon itt, lemegyek és szólok neki. Őrizze a fickót, nehogy neki induljon a vakvilágnak. Hátrafordult, és kísérletet tett, hogy lemásszon a lépcsőn. Aztán meglepetten tapasztalta, hogy a lépcsőfokok kígyóként csúsznak ki a lába alól, és egy fekete fickó vigyorog a képébe. Ne haragudj, öcsi, az erősebbtől kikapni nem szégyen, érezte, hogy a fejére szakad a járat, és többé már nem emlékezett semmire. De Leon végre megszabadulhatott a csuhától. Sietve kapkodta magára a termetes őrruháit. Nehogy véletlenül meggondoljam magam. Vállára akasztotta a géppisztolyt, és akárcsak én, kidugta a fejét a mélység pereme felett. Odalent, jó 25 méterrel lejjebb ugyancsak zajlott az élet. A hatalmas, fekete gép csodák között apró emberhangyák futkároztak, látszólag vad összevisszaságban. Óriási dugattyúk mozogtak hangtalan, lassú igyekezettel, másutt alig érzékelhető, szinte szitálóködnek tűnő felhőfoszlányok emelkedtek a magasba. De Leon beleszippantott a levegőbe, aztán értetlen képpel nézett rám. Maga tudja, mi ez? Tudom, azt is tudja, ki a főnök. Természetesen, a sátán, mi, bizonyos értelemben ő, bizonyos értelemben, meg fogja látni, legjobb lesz, ha lemegyünk, Mr. Lawrence, nézett rám gyanakodva. Mit akar csinálni, meg kell akadályoznunk az évszázad egyik legnagyobb disznóságát. Nekünk kettőnknek, két stukkerrel és egy géppisztollyal, ezek ellenében, mik azok a fekete gépek, szivattyúk, mi a fenét szivattyúznak, még semmit, de olajat fognak, hiszen arról volt szó, hogy Nágaföldön nincs olaj, nincs is, azaz van, csak eltitkolták. Nem titkolták el, Nágaföldön valóban nincs olaj, hiszen azt mondta, hogy ezek itt lent olaj szivattyúk. Úgy van, azok. Ne haragudjék, de újfent nyíltan ki kell mondanom, hogy kettőnk közül valaki nem egészen normális, már pedig én az vagyok. Megpróbálja kitalálni, hogy ez esetben ki nem az. Semmi értelme a találgatásnak, mondtam. Tegye le a géppisztolyát. Micsoda, valóban igaza van, Mr. DeLeon. Ezek ellen az erők ellen mi, egymagunkban, nem megyünk semmire. Akkor miért volt szükség az egész felhajtásra? Meg kell legyőződnöm valamiről. Miről? Hogy egyedül nem harcolhatok. Egyedül nem, de hiszen én is itt vagyok, rámosolyogtam, és barátságosan a vállára vertem. Igazán hálás vagyok érte. Keressünk egy lejáratot. Biztos voltam benne, hogy kell lennie egy kényelmesebb lejáratnak is, mint a keskeny, végtelenbe vesző vaslépcső. Nem is tévedtem. Pár pillanattal később rá is bukkantam az üvegfalú felvonóra. Mivel éppen odalent volt, megnyomtam a hívógombot. Vártunk néhány másodpercig, aztán egyszerre csak kigyúlt a fejünk felett egy hatalmas zöld lámpa. Halbugás hallatszott, mint, amikor műszak végét jelzi a duda. Az akna nyílásában felbukkant az üvegfalú felvonó. Nyitott ajtaja beszállásra biztatott bennünket. De Leon dermedt tekintettel bámulta az ötfényt, és rá igazán nem jellemző, reszkető hangon felém dünnyögte. Ez mit jelent? Mr. Lawrence, zsebrevágtam a stukkeremet, és sarkig tártam a felvonó ajtaját. Csak annyit, hogy a pokolra hajlandó fogadni bennünket. Tessék, szálljon be, mielőtt a gombra tehettem volna az ujjam, a felvonó ajtaja bezárult, és a lift süllyedni kezdett velünk. Úton voltunk a sátán birodalma felé. Megbabonázva figyeltem az egyre közeledő, irdatlan nagyságú és többségében rejtélyes célú gépóriásokat. Az ipari forradalom embere bámulhatta ilyen bizonytalan arc kifejezéssel az első gőzgépeket. Mi az ördögöt keresnek ezek itt a föld alatt? Suttogta a repülő, és megvakargatta laposra vertorrát. Egyszer olvastam valami marhaságot. Volt egy őrült mérnök, valami német, Kurtnak hívták, az vonult le a föld alá, miután elhatározta, hogy megteremti a negyedik birodalmat. Összegyűjtött egy csoport régi nácit. A lift zökkenve megállt. Kihúztam a stukkeremet, és óvatosan kinyitottam az ajtót. Aztán hátrafordultam a mögöttem toporgó, de Leon felé, sintettem neki, hogy ő is dobja a földre a fegyverét, akár csak én. A lift ajtóval szemben ugyanis három, terepszínruhás férfi állt, géppisztolyaikat ránk szegezve. Bárkorán sem ért meglepetésként a felbukkanásuk, nem mondhatnám, hogy kellemes érzésekkel töltöttek el a ránk meredő géppisztolycsövek. Gyerekkorom óta viszketni kezd a tarkóm, ha töltött fegyvercsövébe nézek. A legelől álló, hatalmas termetű, terepszínruhás pasas lehajolt, és felvette a fegyvereinket. Meggyőződött róla, hogy egyáltalán meg vannak-e töltve, aztán elégedetten elmosolyodott. A főnök üdvözli magukat. Lucifer, a főnök. Kéri, hogy jöjjenek velünk. Udvarias és minden fenyegetéstől mentes volt a hangja. Mintha kifejezetten csak a védelmünkkel bízták volna meg. Megfordult, és elindult előre a gépmonstrumok között. Bár szabad akaratomból másztam bele a csapdába, most éreztem először, hogy talán túlságosan is sokat kockáztatok. Olyan lapokra tettem fel az életem, amelyekről azt sem tudom, hogy egyáltalán benne vannak-e a pakliban. Rövid, két-három perces séta után megérkeztünk az út végestelen végig gépek között vezetett. Egy ugyancsak gépekkel határolt térre a tér közepén néhány férfi állt, körülfogva egy vékony, szőke alakot, aki határozottan gesztikulálva magyarázott nekik valamit. A terepszínruhás jó katonához illően tisztelgett, és összevágta a bokáját. Meghoztam a vendégeket, főnök. Az ismeretlen arcok közömbösen, rezzenés nélkül állták a tekintetemet. Úgy néztek rám, mintha furcsa ásvány, vagy ritka állatfaj lennék. A szőke fickó, akit a terepszínruhás főnöknek nevezett, még mindig nem fordult hátra. Csípőretett kézzel, elgondolkodva bámult egy dugattyút, amely félig kilógott a felettünk magasodó óriás hengerből. Meghoztam a vendégeket, főnök, ismételte a terepszínruhás fahangon, és ismét tisztelgett. A szőkehajú, vékony testű főnök csak ekkor kegyeskedett felénk fordulni. Nem mondhatnám, hogy meglepett a látvány. Még, de Leon sem szusszant fel mellettem, pedig ő aztán még a fűszálak között terülködő hangyára is rászuszogott. A föld alatti világ főnöke természetesen Ormond Droid volt, az ördög hívők vezetője. Az ördög herceg, Asmodeus földön megtestesült inkarnációja. Asmodeus ezúttal jó kedvében volt. Mondhatni, szeretetteljes mosolyjal üdvözölt bennünket. Előre nyújtotta a karját, és előbb velem, majd, de Leonnal szorított kezet. Üdvözlöm önöket, barátaim, régtől fogva várom az alkalmat, hogy ide lent is vendégül láthassam önöket. Ez azért enyhe túlzás volt. Alig néhány napja tartózkodtunk csak az ördög hívők táborában, így a régtől fogva nemigen tűnt megalapozottnak. A barlang magasából áradó, sűrű, tompa fény, mintha fehér mázzal bontotta volna az arcunkat. Idáig azt hittem, hogy a pokolban feketék az ördögök, most pedig tessék, fehérek, mint a kocka cukor. Ormond Droid megsimogatta szőke, 30-as évek filmszínészeire emlékeztető bajuszát, és társaira mosolygott. Uraim, engedjék meg, hogy bemutassam Leslie L. Lawrence-et, aki, ha jól tudom, kiváló rovargyűjtő, természettudós, és az a hír járja róla, hogy mindenbe beleüti az orrát. Jól mondom, Mr. Lawrence, szerényen visszamosolyogtam rá. Megtisztelő a dicsérete, Mr. Asmodeus. Nevezzen csak bátran Ormond Droidnak. Szóval, Mr. Lawrence, pardon, uraim, Mr. Lawrence kísérőjét még be sem mutattam. Ő Mr. De Leon. Kiváló sportrepülő, ha nem tévedek. De Leon nem mosolygott. Összehúzta a szemét, és alig ha nem a fogait csikorgatta. De Leon nagy tisztelője a szép nemnek. Emiatt aztán történt is odafent egy apró kis baleset. Ami ezután következett, sajnos nem tudtam megakadályozni. De Leon felhorkant, és dühös vatkanként Ormond Droidra vetette magát. Megpróbáltam ugyan elgáncsolni, de nem sikerült. Akkor átrúgott a lábamba, hogy fájdalmasan felkiáltottam. Ormond Droid összefonta mellén a karját, és hideg nyugalommal szemlélte a feléje repülő nagy darab férfit. Hogy mikor lendült meg a terepszínruhás kezében a géppisztoly, nem tudtam volna megmondani. Minden esetre kiváló kiképzést kaphatott, mert gyors volt, mint a kilőtt puskagolyó. Mielőtt, de Leon elérhette volna Ormond Droidot, a géppisztoly csöve nagyot koppant a fején. Megtántorodott, tökle elzúgott Ormond Droid feje mellett, aztán szép csendesen elnyújtózott a földön. Nem törődve a rám irányuló géppisztolycsővel, fölé hajoltam, és a mellére fektettem a fejem. A terepszínruhás elfordította rólam a fegyvercsövét, és mély medve hangom felmordult. Felesleges, nincs semmi baja, csak elájult. Ormond Droid szeretetteljes pillantást vetett rám. Amit Alfred mond, készpénznek veheti, Mr. Lawrence. Ha Alfred úgy akarta volna, Mr., de Leon már nem lenne az élők sorában. Megértem a figyelmeztetést, Mr. Asmodeus. Ormond Droid, én inkább az Asmodeusnál maradnék. Valahogy jobban illik önhöz, ahogy óhajtja. Tehát, uraim, amit megjósoltam, bekövetkezett. Mr. Lawrence meglátogatott bennünket. Remélem nem üres kézzel jött hozzánk. Attól tartok, csalódást kell okoznom önnek. Bosszús, kelletlen árnyék suhant át az arcán. Erről majd még ejtünk néhány szót. Szeretném, ha megismerkedne az urakkal. Az urak felém fordultak. Mind a négyen, aki Ormond Droid mellett állt, fehér hajú, fehér szemöldökű és villájú albínó volt, egészen világos szemekkel. Ormond Droid rámutatott, és elégedetten megsimogatta a bajuszát. Ő Mr. Houston, a hírhedett Houston, valami rémlett, mintha már hallottam volna ezt a nevet. Mr. Houston volt a főszereplője annak az ügynek, amely néhány évvel ezelőtt megrengette egész Kaliforniát. A híres Houston gyilkosság. Na emlékszik már? Persze, hogy emlékeztem. Marion Houstont azzal vádolták, hogy megölte apósát, Stanley Kentet, a villanyborotva királyt. Mr. Houston zseniális mérnök. Csak hogy az ember manapság már semmire sem megy a zsenialitásával, ha nem tudja megfelelően kamatoztatni. Mr. Houstonnak esze volt, az apósának pedig pénze. Marion barátunk megpróbálta összehozni a kettőt. Sajnos, a társadalmi konvenciók néha még erősebbek az észszerűségnél. Így aztán Mr. Houston bíróság elé került, és csak nekem, valamint néhány kiváló ügyvédnek köszönhető, hogy elkerülte a gázkamrát. Bár felmentették, a társaság kivetette magából. Akár csak Mr. Hunebellét. Igaz, Mario, a fekete, vékony, jóképű férfi szelíden mosolygott. Igaz, főnök. Mr. Hunebelle még nemrég az egyik legkiválóbb fizikai kutatóintézet vezető munkatársai közé tartozott. Csak hát, hogy is mondja villon, a kártya és a nők. Mr. Hunebelle meggyilkolt valakit, akinek sokkal tartozott. Őt is én mentettem meg, akárcsak Mr. Huntot. Egy lenyalt hajú, nagyorú férfira mutatott. És öreg barátomat, Mr. Clintont. Ő csak a családját irtotta ki. Hunebelle kivételével valamennyi ügyéről hallottam. Annak idején sokat siránkozott a sajtó, hogy lám, még kiváló jövő előtt álló, nagy képességű emberek életét is ketté törheti egy meggondolatlan pillanat. Egy meghúzott ravasz, egy meglendülőkés, ők négyen érnek annyit, mint a Silicon Valley. Bizonyos értelemben, persze, ha a társadalom konzervativizmusa nem állja útjukat, mind a négyen a Nobel-díj várományosai közé számíthatnának. Ön, látom, a hónuk alá nyúlt. Ahogy mondja, Mr. Lawrence, szükségem volt rájuk, mint ahogy nekik is szükségük volt én rám. Amikor elmondtam nekik, miről van szó, megérezték tervemben a nagy lehetőséget. A nagy pénzt. Ó, hát a kettő majdnem ugyanaz. Mi lenne az ember célja ön szerint? Élni az életet önmagáért? Ez a lepkék stílusa, Mr. Lawrence. Szállni virágról virágra, és a tél első üzenetére lehullani a zavarra. Akkor már inkább a méhektől tanulok. Gyűjtögetni, aztán elspájzolni magunkat jövőre. Meggondolkodtató filozófia. És hasznos. Mi más lehetne az élet célja, mint a pénz? Állítólag a föníciaiak találták fel, akik oly előszeretettel gyakorolták az emberáldozatot borzalmas isteneik előtt. Mintha arra is rájöttek volna, hogy a pénz megszerzéséhez vérre van szükség. Csak a vérrel szerzett pénznek van igazából becsülete. Nem tudom, egyetérte velem. Fontos az magának? Igazából nem. Sőt jobb, ha nem azonosul az elveimmel. Nehezebb megölni valakit, akiről tudjuk, hogy talán a barátunk is lehetett volna. Az ellenséggel könnyebben elbánik az ember. Nos, Mr. Lawrence, miután megtörténtek a kölcsönös bemutatások, hadd kérdezzem meg, miért jött ide? Kíváncsiságból. Remélem tudja, hogy ez az életébe kerül. Számoltam a kockázattal. Az az átkozott kíváncsiság, a konvenciók elleni lázadás szelleme, azt hiszem, ez inkább illik hozzám, Asmodeus Luciferhez, mint önhöz. Bár egyre több hasonlóságot látok kettőnk között. A végén még el leszek keseredve, hogy meg kell ölnöm. Ne vegye azért a szívére. Kösz, hogy vigasztal. Különben köthetünk egy üzletet. Á, szóval mégsem kell meghalnom. Sajnos ezen nem áll módomban változtatni. Nem szeretem a felelőtlen ígéreteket. Azt azonban megtehetem, hogy gyors, könnyű halált biztosítok önnek és a társának. De Leon megmoccant, és kinyitotta a szemét. Dögöljetek meg, aztán felül, majd felállt. Végül odatántorgott mellém, a fejét tapogatva. Ha eljön az idő, szétverem a pofátokat. Fenyegetődzött. Minden játszma kétesélyes, mondta karját széttárva hormondroid. Bár ez a miénk alig, hanem a nagy kivétel. Önöknek semmi esélyük sincs. Nem is értem igazából, miért másztak bele a csapdába. Erre nem magyarázat a kíváncsiság. Én inkább arra tippelnék, Mr. Lawrence, hogy önforral valamit. Úgy érzi, hogy bizonyos ütőkártyák lapulnak a kabátja hújjában, és csak az alkalomra vár, hogy előhúzza őket. Rendben van, állok elébe. Azt hiszem, túlbecsül. Nem szeretném lebecsülni. Ebből már sok baj származott. De térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk. Az igazság az, hogy szükségünk volt önre egy bizonyos feladat végrehajtásához. Ne haragudjék meg a hasonlatért, de olyasféleképpen, mint a bogáncsnak a kutyára. Ellenkezőleg, nagyon tetszik a hasonlata. Bogáncs? Kutya? Mordult fel, de Leon, mi a szar ez? A bogáncsnak azért van szüksége a kutyára, hogy az ő segítségével terjessze szét a bogáncs magokat a messzi távolban. Valaki önre akart bízni valamit, hogy vigye el valahova, mint a kutya a már említett bogáncsot. Csak hogy a kutya rájött, mit akarnak tőle? Látja, ezt nem lett volna szabad. Abból csak baj származhat, ha a kutya gondolkodni kezd. Nézze, Mr. Lawrence, öntudós férfiú, okos ember, miért ütötte hát olyasmibe az orrát, amihez semmi köze? Mr. Hunebelle azt mondja, ez intelligencia kérdése. Ön okos, de nem elég intelligens, nem tudja felmérni tettei következményeit. Sajnálom, Mr. Lawrence, ha nem kellene meghalnia, ellátnám jó tanácsokkal. Egyes vélemények szerint több jó tanács rejtőzik bennem, mint a kongresszusi könyvtárban. Jó ilyet hallani, szóval ön rájött, mire akarjuk felhasználni, és magánakcióba kezdett. Elrejtette, amit el kellett volna juttatnia hozzánk. Mit tagadjam, ezt tettem, tártam szét a karom. Mi a szart rejtett el maga, húzta össze a szemét, de Leon, én megpróbáltam rá beszélni, hogy adja vissza. Nem kellett volna meghalnia. Ha rám hallgatott volna, nem történik bántódása. Feltételezem, nem igen tudja, mi az, amit át kellett volna adnia. Inkább csak az ösztöneire hagyatkozott. Igaz, némi bizonytalanságot éreztem a hangjában. Tehát arra kíváncsi, tudom-e, mi az, amit elrejtettem. Nem, mondtam, látszólag egészen ostoba módon. Nem az ösztöneimre hagyatkoztam. Pontosan tudom, miről van szó. Egyetlen pillanatra behunyta a szemét, mintha pihenni akarna. Honnan tudja? Beszélgettem Mr. Bloommal, és Miss Rumneyjal is, ismét átsuhant az arcán egy felhő. Ezúttal azonban nem szürke, hanem piros. És arra a következtetésre jutottam, hogy az a valami, amit el kellett volna juttatnom önnek, nagyon fontos dolog. Hogy egészen pontosan fejezzem ki magam, nagyon sok pénz ér. És én is szeretem a pénzt, Mr. Asmodeus. És ha már az Isten vagy, bocsánat, az ördög a kezembe adott egy ilyen lehetőséget, miért ne aknázzam ki, nem igaz? Mire gondol? Arra, hogy például ott állhatnék én is a maga emberei között. Mondjuk, nem négyen, hanem öten lennénk, akikben tökéletesen megbízhat. Mr. De Leont is nagyon jól el tudom képzelni terepszín kezes lábasban. Mit szól hozzá, De Leon? Szarok a világra, látja, őszinte, nyílt férfi, és határozott véleménye van a dolgokról. Asmodeus elkomorodott. Mr. Lawrence ön szórakozik velem, nem tudom, említettem-e már, hogy van egy gyengém. Nem bírom elviselni, ha kigúnyolnak. Eszem ágában sincs kigúnyolni. Csak igyekeztem megvilágítani az álláspontomat. Sajnálom, de nincs üresedés. Önnek meg kell halnia a barátjával együtt. Előbb azonban szeretném megkapni, amit elrejtett. Én pedig üzletet szeretnék kötni. Már felajánlottam egyet. Könnyű halál a valami fejében. Akárhogy is ízlelgetem a dolgot, nem igazán tetszik. Sajnálom, ez esetben mondanom kell valamit. Nem szívesen fenyegetődzöm, de tudnia kell, hogy így, vagy úgy, de megkapom, amire vágyom. Orvosaim kidolgoztak egy módszert, amely bár kissé körülményes, roppant célra vezető. Ön el fogja mondani, hova rejtette, amit keresünk. Csak hogy a módszer rendkívül fájdalmas, hogy úgy mondjam. Na nehogy azt higgye, gyönyörködni akarok a szenvedéseiben, de hogy... Egyszerűen csak arról van szó, hogy a vérében megnövekvő adrenalin mennyisége fokozza az injekció hatását. Gondolkozzon ezen egy kicsit, kérem, mennyi időm van rá, csak néhány perce, pillantson körbe, Mr. Lawrence. Itt áll ez a gyönyörűen felépített csodavilág, működésre kész, csak egyetlen valami hiányzik belőle. Az a micsoda, amelyet ön elrejtett. Nincs már sok türelmünk, Mr. Lawrence. Mindenáron meg kell kapnom azt az izét. Csak nem egy gép alkatrészre gondol. Sokkal fontosabb annál, de mit szólna hozzá, ha áttelepednénk a tárgyalószobába? Meglepetten néztem jobbra-balra, sehol nem láttam semmiféle helyiséget, amelyben szoba lehetett volna. Közvetlenül mellettünk óriási gép monstrumált, csak úgy csillogott a festék fekete testén. Hormondroid mosolygott, sintett a terepszín ruhásnak. A nagy darab férfi hátára csapva géppisztolyát, a géphez lépett. Babrált rajta valamit, majd óvatosan oldalra állt. A fekete test megremegett, aztán hangtalan suhanással ajtó nyílt rajta. Hormondroid CVS mozdulattal mutatta, hogy menjek előre. Bár tudtam, hogy csapda is lehet, nem haboztam. Lehajtottam a fejem, és átléptem a küszöböt. Ha nem tudom, hogy egy hatalmas gépház belsejében vagyok, azt is hihettem volna, hogy valamelyik előkelő szálló első osztályú lakosztályába invitáltak, baráti beszélgetésre. A gépszoba mennyezetén metszett üvegcsillár szórta a fényét. Középen, hatalmas asztalon kézzel festett porcelántányérok és csészék kancsók tálacskák tömege várta az éhes vendégeket. Egy távolabbi sarokban kényelmes bőrfotelok terpeszkedtek. A szoba legvégében két egymással szembeállított hintaszék várakozott, csendes magabiztossággal. Hormondroid kuncogott, és a bőrszékek felé tessékelt bennünket. Foglaljanak helyet, uraim! Konyakot vagy inkább viszkit parancsolnak? Bár vészhelyzetekben nem igen kedvelem az alkoholos italokat, úgy gondoltam, az is a koreográfiához tartozik, ha megjátszom a flegmán nyugodt angol szászurat, aki még a halál árnyékában sem feledkezik meg napi italadagjáról. Ha lehet, viszkit. És ön? Fordult Hormondroid, De Leonhoz. Az Xboxoló csodálkozva bámulta a falakat, a falakon futó ismeretlen rendeltetésű csöveket, aztán úgy döntött, hogy ő sem marad el mögöttem. Viszkit. Bravo! Dicsérte Hormondroid, sintett, hogy foglaljunk helyet. Bevezettem egy sajátos szolgáltatást, mondta aztán mosolyogva. Bizonyára megnyeri a tetszésüket. A négy elrontott életű Nobel-díj várományos is mosolygott, és sorban helyet foglalt a bőrfotelokban. Olyan közelültek hozzánk, hogy szinte összeért a lábunk. Hormondroid állva maradt, csendes derűvel az arcán a falhoz lépett, és leakasztott egy kampóról egy vastag, elefántormányra emlékeztető csövet. Szája elé emelte a cső végét, és vidáman belekurjantott. Egy üveg viszkit a vendégeimnek, a cső ott kígyózott közöttünk, alig néhány centiméternyire a fejemtől. Igazán kíváncsi lettem volna rá, mi tartja a levegőben. Talán rugalmas acélszálakat építettek a falába? Sokáig nem töprenghettem a dolgon, mert csurranón ezt hallottam a cső belsejéből. Önkéntelenül is hátra kaptam a fejem. Hormondroid nevetett, és megsimogatta hódivatú bajuszkáját. Semmi izgalom, Mr. Lawrence. Nem vagyok az a típus, aki szereti kellemetlen meglepetésekkel riogatni a vendégeit. Én csak tréfálkozni szeretek. Ám bár, ami ezután következik, alig ha tréfa. Semmi fenyegető nem volt a hangjában, inkább vidám elégedettség. A fülem mellett futó gumicső mordult egyet, s összerándult, mintha valóban élő állatormánya lett volna. Ormondrod gyorsan a csővége alá tartotta a kezét. Előbb egy üveg viszki, majd egy fém doboz landolt a tenyerében. Kibontotta a dobozt, kivett belőle néhány poharat, jéggel teli tálacskát, papírszalvétákat, és testvériesen szétosztotta őket. Nos, mit szól a találmányomhoz, Mr. Lawrence? Önpályát tévesztettem, ember. Gondolja, én éppen az ellenkezőjéről vagyok meggyőződve.